Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, és köszönjük neked, hogy ezen a mai délelőttön is szeretnél üzeni számunkra valamit. Valami olyat, ami az életünket megváltoztathatja, valami olyat, amelytől gyökerestül megváltozhat az életünk. Mert azt szeretnéd, hogy a régi elmúljon és újjá legyen minden. És ezt kínálod fel ezen a mai alkalmon. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj szent lelked által, tedd készi a mi szívünket, hogy megnyíljon előtted, tedd készi a mi szívünket, hogy befogadjuk a hallottakat, és aztán megfogadjon, és sokszoros termést hozzon. Urunk, add, hogy ilyen nyitott füllel, és ilyen nyitott szívvel hallgassuk a te drága, életformáló szavadat. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. versig a következőképpen. Amikor nagy sokasság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, mármint Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknek a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, ma arról hallhatunk, hogy Isten igéje milyen változást tud elérni egy-egy ember életében. Minden ember különböző módon fogadja az Isten szavát, amit jól mutat a mai példázatunk is. Ő tegye készé ezen a mai délelőttön is, hogy olyan nyitott szívvel hallgassuk, hogy aztán az megfogalmazva termést, gyümölcsöt hozzon a mi életünkben. Mert nem elég templomba, nem elég gyülekezetbe járni, nem elég Jézus körül legyeskedni, nem elég igét hallgatni, nem elég a pálya széléről követni a vallásos eseményeket, hanem benne kell élni. Az egész életet oda kell tenni, le kell tenni. Ezért írja Pál apostol a római levél 10. fejezetében, közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben van, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy hallottuk, mit mond Jézus. Mit kellene tenni, hanem vegyük komolyan az ő szavát, igazítsuk az életünket őhozzá, éljünk igeszerűen. Ezért adtam ennek a mai ige hirdetésnek azt a címet, hogy az igeszerű élet. Erről szól a mai példázatunk is. Az igeszerű életről. Aztán persze arról is, hogyan lehet Isten igéje közelében, azt hallgatva is, teljesen távol élni tőle, sőt, hogyan lehet elkárhozni az ige mellett. Óvjon bennünket az Úr, és imádkozzunk azért, hogy valóban az ige, mint a mag, belehullva a szívünkbe, hitet teremtsen, a hitből pedig cselekedett, igeszerű élet legyen. Arról hallhattunk, illetve az ezt megelőző néhány versben is erről tájékoztat bennünket Lukács, csak néhány verset hagy olvassak az előző mondatokat. Ezután városról városra és faluról falura járt Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Jézus járt városról városra, faluról falura, voltak, akik minden helyre követték őt. Mindenhová Jézussal mentek, mert szerették őt hallgatni, mert szerettek vele lenni, mert a hála az olyan dolgokra képes, hogy mindent feladva, mindent hátra hagyva, csak vele akarnak lenni. A tanítványokon kívül olyan asszonyok is voltak vele, akiket komoly megkötözöttségekből szabadított meg, akik új életet kaptak Jézustól, akiknek megváltozott teljesen a hétköznapjaik. Hiszen a megkötözöttség rettenetesen le tudja terhelni az embert. Gúzsba köti. Amikor a babonák, a hiedelmek félelmet keltenek egy ember életében. És ez a félelem átjár mindent. Mert a félelemnél nem számít az ünnepnap, a hétköznap, a munka, a család. A félelem kiszolgáltatja az embert. Gondoljunk csak bele, drága testvérek, úgy élni a mindennapjainkat, hogy mi lesz, ha kiömlik a só, vajon ki fog veszekedni kivel, ha viszket a tenyér, akkor ki fog kit megütni, ha fekete macska megy át az úton, mikor milyen balszerencse fog érni, és még lehetne sorolni. És ezek a babonák megkötözik az embert, félelmeket gerjesztenek, és kényszer gondolataik lesznek. És így kell élni nap mint nap. Ebben a kényszervilágban. Ezeket az asszonyokat a tisztátalan lelkek, maga az ördög gyötörte. Hány olyan ember van, akit gyötörnek a gondolatok, akik a depresszió miatt életfeladásba kerget a sátán, és eldobják az életüket, mert úgy gondolják, már senki nem segíthet rajtuk. Magyarországon évente körülbelül 36 ezer ember gondolja úgy, hogy feladja az életet. És győzi meg őket a sátán, hogy már senki nem tud segíteni rajtuk. Nincs kiút. Gyötrik őket kényszergondolatok, félelmek, csüggedés, aggódások, és esélyt sem akarnak adni annak, hogy Jézus Krisztus
kész őket megszabadítani, ha hozzá kiáltanak. Ezek az asszonyok ebben a mély élethelyzetben voltak, betegséggel meggyötörve, és Jézus megszabadította őket, új életet nyertek. Megtapasztalhatták azt, milyen félelmektől, megkötözöttségektől, kényszer gondolatoktól szabadon élni. Átélték valóságosan azt a mondatot, amit Jézus mond János evangéliumának 8. fejezetében, a 36. versben, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Így lettek szabadok, és mindenüket Jézusnak szentelték. És már nem akartak másról tudni, csak Jézusról. Ahogyan Pál fogalmaz, azt mondja, nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézusról, róla is, mint a megfeszítetről. Ezek az asszonyok nem akartak másról tudni, mert a hála azt jelentette számukra, hogy követni őt. Bárhova, bármerre jár is Jézus, követni őt. És ez töltötte be az életüket, és mindezt hálából tették. Mert hálásak lettek Jézusnak, mert tudták, hogy miből szabadította meg őket Jézus. Ragaszkodtak ő hozzá, mert úgy van ez, ahogy az, amikor azt mondja Jézus Lukács evangéliumának 7. fejezetében, ezért mondom nektek, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Többek között ezek az asszonyok is követték Jézust. Mentek vele oda, ahová ő ment. Aztán persze voltak olyanok is, akik azért követték őt a sokaságban, mert valami szenzációt szerettek volna. Olyan látványturisták. Kellő távolságból, de lássák az eseményeket. Ma is sok ilyen látványturista van a gyülekezeteinkben. Akik valami hasznot akarnak húzni az egyházból, úgynevezett megélhetési keresztjének. Hallják, látják az eseményeket, de nincs és nem is akarják, hogy az ige, a hallott ige hatással legyen az életükre. Úgy mennek a tömeggel, sodorja őket az ár, hallgatják Jézus prédikációit, látják, hogy vakok, siketek, bénák gyógyulnak meg, és esetleg ilyen gyógyításban ők is szívesen részesülnének, ezért közelebb merészkednek, de még mindig kellő távolságból, hogy a hallott ige ne legyen reájuk hatással. Na, többek között az ilyeneknek is mondta el ezt a példázatot, hogy ki magára ismerjem, és Jézus szembesítse azzal, hogy hogyan hallgatják az ő szavát. És drága gyülekezet, ma azért hirdethetem az igét, hogy a hirdetett ige szembesítsen engem, de szembesítsen téged is azzal, hogy hogyan hallgatod az ő szavát. Milyen szívvel, milyen lélekkel. Így nézzük meg pontosan, mit mond Jézus a körülötte levőknek, a hallgatóságnak. Már az elején leszögezhetjük, hogy az a mag, amelyet a magvető vet, hint, az Isten igéje. Mindannyian e mag nélkül születünk, jövünk a világra. Isten szava nélkül egyszerűen parlagon fekszik az életünk. A bűn miatt a parlagon lévő területeken nem nőnek mások, csak gyomok, tarackok, dudvák, kórok, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a különböző értékes növények, gyümölcsök nőjenek. Ha megfigyeltük, akkor a gyomnövényeket, gazokat sosem kell ültetni. A legkritikusabb időjárásban annak viszontagságai ellenére is nőnek. Ez a bűnnek a büntetése, melyet Mózes könyvében így olvashatunk, éppen a bűneset következménye, Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 18. versben egy fél mondat, néhány szó, amely rámutat erre. Tövist és bogáncsot hajt neked. Na, az aztán hajt télen-nyáron. Öntözés nélkül, viszontagságos körülmények között is. És tudjátok, ilyen az ember élete is. Így hever az ember élete parlagon, s minden nő rajta, csak az nem, amely gyümölcsöt hajtana. Minden értelmetlen dolog, mert Isten nélkül minden értelmetlen és széltalan ebben a világban, minden értelmetlen dolog ott van életünk parlagon hagyott földjén. Minden nő, csak azt vesszük észre, hogy a fejünkre nő, elhatalmosodik, úrrá lesz az életünkben a bűn gyomjai, kórói, tövisei. Aztán ezek a tövisek szúrnak, mert oda tudunk másoknak szúrni. Ebben nagyon ügyes az ember. Szúrós a tekintetünk, szúrósak a szavaink, a megjegyzéseink, és ez a tövis aztán eltaszít tőlünk mindenkit. Milyen ügyesen tudjuk csűrni, csavarni a szavakat, ügyeskedni, aztán nőnek, csak nőnek ezek a bogáncsok, ezek a tövisek. Nézzük meg, milyenek az emberi kapcsolataink. Nézzük meg, milyen sokszor a viselkedésünk, az életünk. Nem tövist és bogáncsot hajt a mi életünk, és így taszítunk el mindenkit magunktól. Ez a tövis és bogáncs mutatkozik meg a mindennapjainkban. És Isten igéje, a mag nélkül olyan lesz az életünk, mint amiről Pál apostol beszél, éppen a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében. Nézzük csak, milyen tövisek, milyen kórok, milyen bogáncsok, milyen gyomok vannak az ember életében. Figyeljünk csak! A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonló. Ez van jelen a parlagon hagyott életünkön. És az a kegyelem, hogy erre a földre hinti a magvető a magot. Ebből kell valamit kihoznia az élő Istennek, de neki ez nem lehetetlen. Milyen csodálatos az a mondat éppen a Lukács evangéliumában, amikor azt olvassuk, Jézus azt mondja, ami az emberek számára lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ez a magvető hinti a magot, mert neki lehetséges az, hogy abból a földből, abból a gyomos, kóros földből Isten gyümölcsöt hozzon. Gyümölcsöt teremjen az a szív. Belegondoltál már, testvérem, hogy Isten hogyan pazarolta már a te életedben azt a rengeteg magot? Mennyi magot hintett már a te életedben? Mennyi igét hallgattál már, és nem lett belőle semmi? Hány istentisztelet van mögötted, és lépsz ki úgy az ajtón, mintha mi se történt volna? Hintette, és nem változott meg az életed. Nem változott semmi. Ugyanolyan tövises, bogáncsos az életed, mint eddig volt. És micsoda kegyelem, hogy Isten ilyen türelmes, pazarló, és hinti a magot. Hogy van lehetőség az istentiszteletre, hangzik az ige, az életmentő, életmegújító, életformáló ige. Mert Jézus az ő hallgatóságának ezt az új életet kínálja fel mindig. Kínálta fel Zákeusnak, a parázna asszonynak, a samáriai asszonynak, a gazdag ifjúnak, a Pálnak, ezeknek az embereknek az életében is hintette a magot. Aztán valahol kikelt, sokszoros termést hozott, valahol pedig elfojtották. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Jeremiást, amikor Isten elhívja, amikor szolgálatba állítja, akkor ezt mondja neki. Jeremiás próféta könyvének 1. fejezetében, a 10. versben ezt olvashatjuk. Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Vagy néhány fejezettel később, a 4. fejezet 3. versében ezt mondja, szántsatok fel új szántóföldeket, nevessetek a tövisek közé. Ebben a példázatban 3 olyan földről, területről van szó, melyben nem tud kikelni az elhintett mag. A negyedik, amely a jó föld. Drága testvérem, nem lehet, és nem tudod megspórolni, hogy a szívedbe hullott mag előtt ne gyomláljon, írtson, pusztítson, romboljon. Kigyomlálni mindent, ami úrrá lett az életedben, kiírtani, leszámolni, kárnak és szemétnek ítélni mindent, ami neki nem kedves, lerombolni mindent, amit felépítettél magadnak, azt a válaszfalat, amely közötted és Isten között van. Engedd, hogy ő végezze el, ő mutasson rá, ő tegye mindezt, mert a jó földbe hullott ige, gyümölcsöző, igeszerű életet ad. Szeretnél-e parlagon élni, tövisek és gyomok között, bűnös és értelmetlen életet élni, vagy engeded, hogy ő elvégezze mindazt, amit ő kínál fel a hirdetett igében. Mert az elhintett mag neked bűnbocsánatot és rendezett életet kínál. És ennek vannak gyümölcsei, amiről az ige beszél. Ugyanonnan Galatákhoz írott levél 5. fejezetéből idézem, milyen az, amikor valaki életszerű, igeszerűen él. Milyen az, amikor valaki az életét odaigazítja, hozzáigazítja az igéhez. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Igen, az igeszerű élet, amikor valaki engedi, hogy az elhintett mag, a hirdetett ige megfoganjon, hit ébredjen, és az élet egyre több területén ez a gyümölcsöző élet legyen. A mi életünk területén, a mi szívünkben mit talál az Úr, amikor majd számot kell adni? Tövist, bogáncsot, vagy gyümölcsöt, amely megérett a szüretre. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, Te látod az életünket, látod, hogy hogy jöttünk erre a mai alkalomra, hogy kinek mi van a szívében, hogy kinek hogy hullott az ige magja a szívébe, hogy hova hullott, vajon az útszélre, vajon a sziklás talajra, vajon a tövisek közé, vagy jó földbe. Te látod a szívünket, látod szívünk állapotát, látod a gondolatainkat. Te mindent látsz, mert előtted nem tudunk semmit sem titkolni. Te mögé látsz az állarc mögé. Te látod, hogy milyen az életünk valójában. És Urunk, azért könyörgünk, Te légy az, aki munkálkodsz a mi életünkben, és adorunk, hogy igeszerűen éljünk, hogy az igét meg tudjuk élni a mindennapjainkban, hogy az igét lássák rajtunk, hogy a Te arcod kiábrázolódjék a mi életünkön, szavainkon, tetteinken. Amen.